Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés egyházunk által kijelölt alapigéjét, ugyanint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, az első fejezetben a harmadik verstől a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hát az nem kérdés, az nem kétséges, hogy szükségünk van vigasztalásra. Az nem kétséges, hogy sok nyomorúság van az életünkben. Gyász, elhagyatottság, amikor valaki hűtlenül elhagy, becsap, megcsal. Sokan a magány nyomorúságában szenvednek, testi vagy lelki betegségben. Mindannyiunkat gyötör a halálfélelem. Nem kétséges, hogy bizony sok nyomorúság van az életünkben. Rászorulunk a vigasztalásra. De lehetséges-e? Lehetséges-e a vigasztalás? Mi emberek meg tudjuk-e egymást vigasztalni? Hát valószínűleg az apróságokban igen, vannak ilyen apróbb nyomorúságok, mint az elmúlt éjszaka, amikor az ablakunk alatt olyan hangos zene volt, hogy hiába csuktunk be minden ajtót, ablakot, a légkalapács hajnali 3:30-ig csak nem hagyta az embert aludni, de ilyenkor vigasztaljuk saját magunkat, meg egymást, hogy csak ez az egy éjszaka, ezt kibírjuk, túléljük, jönnek aztán a nyugodt éjszakák. Ilyen esetben, ilyen helyzetben könnyű magunkat vagy egymást megvigasztalni, mert hogy rövid ideig tart, túlesünk rajta. Emlékszem rá, hogy szülés után, vagy műtét után, amikor úgy nagyon szenvedtem a fájdalomtól, akkor kérdeztem az orvost, hogy meddig fog tartani, meddig fog tartani. Hát 2-3 hét. Vagy ha nem, akkor a 6 hét az a maximum. És akkor ez már olyan jó leső érzés volt, hogy hát egy pár hetet kibír az ember fél lábon is, aztán utána elmúlik minden fájdalom, és minden szép és jó lesz. Ilyen apróságokban, ilyen apró nyomorúságokban tudjuk magunkat meg egymást vigasztalni. De igazi nagy nyomorúságokban már ez nem működik. Már nem igazán tudjuk vigasztalni sem magunkat, sem egymást. Emlékszem rá, amikor az édesapám temetése volt, akkor a feleségéhez odament valaki, hogy rokona volt, vagy barátja, nem tudom, mert apukám feleségének a rokonait én nem nagyon ismertem. És akkor ez a néni olyan nagyon határozottan megfogta az én Mariska nénimet, és most már ne sírjál többet, most már eleget sírtál, most már ne sírjál többet, most már meg kell vigasztalódni. Ott vannak a gyerekeid, ott vannak az unokáid. Hát, kedves testvérek, ez nem így működik. Ez nem lehetséges. Sőt, én azt mondom, hogy ne mondjuk soha senkinek, hogy ne sírjál. Hadd sírjon. Az segít. Ha kisírjuk magunkat, az úgy kicsit úgy megkönnyebbíti az embert. Hadd sírjon. Nem véletlenül találták ki a gyászévet. Lehet sírni, nem csak a temetésig, hanem utána is. De az, hogy ott vannak a gyermekek, ott vannak az unokák, Mariska nénimnek már dédunokája is volt akkor, az azért nem felejteti el az emberrel azt a kedves, drága valakit, akit elveszített. Persze az kicsit vigasztaló, hogy van más is az életúton, akivel megfoghatjuk egymás kezét, és együtt mehetünk az életútján, de nem tudjuk elfelejteni azt az embert, akit elveszítettünk. Ez nem lehetséges. Az a teljes vigasztalás az nem működik, hogyha csak magunkat vagy egymást akarjuk megvigasztalni. Részese voltam két özvegyasszony beszélgetésének nemrég, 50-es éveiket élik, de már mind a ketten több mint 10 éve özvegyek, és beszélték egymással, egymás között, hogy igen, az idő múlása tényleg segít, azért tényleg, ahogy telnek az évek, egyre könnyebb, egyre jobb. Azt mondja az egyik, hogy már tudok róla sírás nélkül beszélni. Már sikerült eljutnom oda az évek alatt, hogy már tudok róla beszélni sírás nélkül, mert tudok nevetni a szép emlékeken, de még a közös zenéinket nem tudom sírás nélkül végighallgatni, amiről tudom, hogy ő is mennyire szerette, meg én is. Lám-lám, az idő mégsem ad teljes vigasztalást. De ahogy az a két özvegyasszony beszélgetett egymással, arra jöttem rá, hogy azért a hasonló sors azért úgy segít. Azért jó sorstársakkal beszélgetni, jó olyanokkal beszélgetni, akik hasonló dolgokat éltek át. De a teljes vigasztalás nem. És most visszatérek az igéhez, az apostol Isten vigasztalásáról beszél. Isten vigasztalását tartja az igazi vigasztalásnak. Az apostol is elismeri, hogy az emberi vigasztalás, az önvigasztalás, egymás vigasztalás az kevés. De Isten a vigasztalás Istene. Hogy mondja el Istenről, hogy milyennek ismeri ezt az Isten? Nem az a kegyetlen Isten, akit sokszor elképzelünk. Áldott Isten, az irgalom atya, minden vigasztalás Istenem, a jó Isten, a szerető Isten. Kedves testvérek, eredetileg nem volt benne Isten tervében a rossz. Amikor Isten megteremtette a világot és benne az embert, akkor nem volt ott a tervében az, amit soroltam az előbb, hogy gyász lesz, elhagyatottság, magány, testi vagy lelki betegség, halálfélelem meg egyéb félelem. Az ő teremtési terve tökéletes volt. Isten egy tökéletesen jó világot alkotott. Ez ott van a Bibliának az elején, hogy és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És amire Isten azt mondja, hogy jó, akkor az jó. De valami miatt elromlott. Valami miatt bejött a félelem, bejött a szégyenkezés, bejött a betegség, bejött a fájdalom, bejött a szomorúság, bejött a hűtlenség, bejött a halál, bejött a gyász. Tudjuk, hogy a bűn miatt. Azért, mert az ember a saját útjára lépett, Isten útja helyett. Azért, mert az ember úgy döntött, hogy nem akar Istenben bízni, nem akar Istennek engedelmeskedni, hanem egy más utat akar járni. A bűn miatt romlott el minden. Isten megmondja ott az elején, hogy ezért most már, és elmondja, hogy ezért most már ez és ez lesz. A bűn következménye. De azonnal ott volt a vigasztalás, mert ő a vigasztalás Istene. Sőt, hogyha elolvassuk az 1 Mózes 3-at, akkor azt fedezhetjük fel, hogy először mondja a vigasztalást, először mondja az ígéretet, és csak utána sorolja el, hogy milyen rossz dolgok jönnek most a világban, milyen rossz dolgok jönnek az ember életére. Először volt a vigasztalás, hogy ő megváltót küld, aki helyreállít mindent, aki a sátán fejére tapos, és mindent helyreállít, amit az ember a bűne miatt elrontott. Hogy olvastam az oltár előtt a heti igét, Jézus Krisztus a megváltó megtörte a halál erejét, és Isten ezt már előre megígérte, hamarabb, mint ahogy elmondta volna az embernek, hogy milyen rossz dolgok következnek a bűn miatt. Már a vigasztalást adta. Ember, higgy, bízzál, jön a vigasztalás. És Isten vigasztalása úgy hangzik a történelem folyamán, és most napjainkban is, és ezen a mai napon is, hogy te hozzám tartozol. Ez tegnap este elhangzott a tegnap esti alkalmon itt a templomban, amikor Alinak, a muszlim származású török embernek a mekkai zarándoklaton álmában megjelenik Jézus, és azt mondja, menj el innen, mert te hozzám tartozol. És az Ali életében nagyon nagy dolog volt, hiszen alkoholista volt, feleségverő volt, gyerekei életét tönkretevő ember volt, egy kudarcos ember volt, aki már az öngyilkosságon gondolkodott, és Jézus azt mondta neki, hogy te hozzám tartozol. És attól a pillanattól minden megváltozott. Mert abban a pillanatban szabad emberré lett, a bűneitől szabaddá lett, attól a pillanattól átélte az isteni békességet és az isteni vigasztalást, és hogy hazament Törökországba, nem verte többet a feleségét, nem kínoszta többet a gyerekeit, hanem egy olyan példás családi életet kezdett el a faluba, hogy onnantól kezdve a szomszédai, meg a falubeliek hozzámentek tanácsot kérni. Pedig ugye ez a muszlimok között nagy botrány, hogy valaki keresztényi lesz, és Jézust az Isten fiának, a megváltónak tartja. És a muszlim emberek ennek ellenére, mivel látták az életének a megváltozását, hozzámentek tanácsot kérni a házassági, meg családi, meg egyéb ügyeikben. És Ali tudott nekik vigasztalást nyújtani. Mert mit írt Pál apostol? Hogy azzal a vigasztalással tudjuk egymást megvigasztalni, ami vigasztalással Isten vigasztal minket. Mi mindenféle gondolatokat át, hogy megvigasztalnak a gyerekeid, meg az unokák. Nem, emberi vigasztalás kevés. De hogyha átéljük az Isten vigasztalását, mint ahogy Ali átélte, ezt a vigasztalást már tovább tudjuk adni a többieknek, tovább tudjuk adni a rokonainknak, a szomszédainknak, a barátainknak, hogy Isten így vigasztalt meg engem, és ez az Isten, a vigasztalás Istene téged is meg tud vigasztalni. Nem kell más tenned, hozzátartozni. Ha te hozzám tartozol, akkor részesülsz a vigasztalásban. Tegnap esti alkalmon hallgattuk Marik József sebész főorvosnak a vallomását is, aki szintén Isten vigasztalásával vigasztalta a gyermekeit, unokáit. Ez a 3,5 perces vallomás volt, az interneten meg lehet találni. Dr. Marik József Kistarcsán volt sebész főorvos, és nagyon mélyen hívő katolikus keresztény ember, a városmissziónak az egyik megálmodója és megalapítója. És azt írja az unokája róla, a lányunokája, hogy igen, ahogy élt a nagypapa, úgy halt meg. Mostanában halt meg, talán még nem is volt, talán még nincs is eltemetve. Ahogy élt a nagypapa, ahogy az életében megmutatta azt, hogy Istenben, Jézusban van a vigasztalásunk és a reménységünk. Ez a vigasztalás, ez a reménység kísérte el a halálos ágyán az utolsó percig, és az unoka adja közre ezt a 3,5 perces vallomást, ahol a Marik József elmondja, hogy én Jézushoz tartozom. Neki is szólt Jézus, te hozzám tartozol. És ő elhitte, elfogadta, a magáévá tette ezt a hívást, és azt mondja, hogy elfogadtam Jézust megváltómnak, hozzámegyek, ez egészen bizonyos, mert hozzá tartozom. Szóval nem szokott, mondja, hogy nem szokott fantáziálni arról, hogy mi lesz, majd ha átmegy, nem fantáziál arról, hogy milyen a mennyország, meg hogy pontosan hogy lesz a nagy találkozás, de annyit tud, hogy ő Jézushoz tartozik, és ez a Jézus nem fogja az ő kezét elengedni. Ez a végrendelete. Ezt a 3,5 perces vallomást hagyja a gyerekeire, az unokáira, mint egy végrendeletet. Gyermekeim, unokáim, tartozzatok ti is Jézushoz, és akkor meg fogtok vigasztalódni. Bárcsak így búcsúznánk mindannyian a szeretteinktől az utolsó percekben, de csak akkor tudunk Isten vigasztalásával vigasztalni, ha hittel elfogadtuk az ő vigasztalását, hogyha napi táplálékunk az ő igéje, hogyha napi szinten kapcsolatban vagyunk az imádság által ő vele, akkor tudunk részesülni az Isten vigasztalásában. Amikor tegnap este gondolkoztam ezen az ige hirdetésen, akkor eszembe jutott a Quo Vadis című könyvnek egy részlete. Nagyon érdekes, hogy évtizedeken keresztül hogy bennem maradt. Gimnazista koromban olvastam ezt a könyvet, de annyira bennem maradt ez, amikor Péter apostol vigasztalja a keresztényeket. Ugye igaz történetre alapszik ez a Quo Vadis című könyv, Quo Vadis, hová mész? Ugye Péter apostolnak megjelent Jézus, akkor Rómából el akart menekülni, hogy hová mész? Quo Vadis, menj vissza! És abban az időben az őrült Néró császár kiadja a parancsot a keresztények kiirtására. Az a történelmi háttere ennek, hogy őrültségében felgyújtotta Róma városát, és amikor a nép lázadni kezdett ellene, akkor gyorsan a keresztényekre fogta a dolgot, hogy hát a keresztények gyűjtották föl Rómát, így mentette a saját irháját. Az egy nagyon kegyetlen keresztény üldözés volt ott Rómában, amikor még Péter apostol is élt, meg Pál apostol is élt, és ott voltak ők is Rómában. Sokakat oroszlánok elé vetettek, sokakat mágián elégettek, sokakat keresztre feszítettek, és így írja az író ezt az egyik esti titkos istentiszteletet. Erre Péter felállt, és a gyülekezethez fordulva így szólt: gyermekeim, emeljétek szíveteket megváltótokhoz, s ajánljátok neki könnyeiteket. Azzal elhallgatott. A gyülekezetben egyszerre egy fájdalmas panasztól és mérhetetlen szenvedéstől remegő női hang hallatszott. Özvegy vagyok, egyetlen fiam tartott el, add vissza őt nekem, uram. Ismét pillanatnyi csend lett, Péter, ahogy öregen, gondterhelten állt a térdeplő gyülekezet előtt, olyan volt, mint a korhatag erőtlenség megtestesülése. Ekkor egy másik panaszos hang hallatszott: a hóhérok meggyalázták leányaimat, s Krisztus ezt tűrte? Azután a harmadik: magam maradtam a gyermekeimmel, de ha engem is elhurcolnak, ki ad nekik enniük és inniuk? Majd a negyedik: Linuszt, akit előbb itt hagytak, most elvitték, s kínpadra hurcolták. Utána az ötödik: ha hazamegyünk, elfognak a pretoriánusok. Nem tudjunk, hova rejtőzzünk. Jaj nekünk, kivéd meg bennünket. Nem olvasok fel természetesen mindent. Mondják a panaszt. S Péter beszélni kezdett, eleinte olyan halkan, hogy alig lehetett érteni. Gyermekeim, én láttam, hogyan szegezték az urat keresztre a Golgotán. Hallottam a kalapács ütéseket, s láttam, hogyan emelték fel a keresztet, hogy a tömeg lássa az emberfiának halálát. S láttam, hogyan döfték át oldalát, s hogyan halt meg. És mikor a keresztről hazafelé mentem, én is úgy siránkoztam fájdalmamban, mint ti. Jaj, jaj, uram, te Isten vagy, miért tűröd ezt, miért haltál meg, miért szomorítottad meg szívünket, akik hittük, hogy eljön a te országod? Ő pedig, a mi úrunk és királyunk, harmadnapra feltámadt halottaiból, s lakozott mi közöttünk, amíg nagy dicsőségben fel nem ment az ő országába. Mi pedig megismervén kis hitűségünket, megerősödtünk szívünkben, és attól kezdve az ő magvetői vagyunk. Ekkor arrafelé fordult, ahonnan az első panasz elhangzott, és mondd már hangosabban folytatta. Miért panaszkodtok? Az Isten önként adta magát kínszenvedésre és halálra. Ti pedig azt akarnátok, hogy titeket megvédjen ettől, ó kicsinyhitűek, mégsem értitek tanításait? Hát ezt az egy életet ígérte ő nektek? Íme előtökbe jön és hívogat, jöjjetek én hozzám minnyájan. Íme magához akar emelni benneteket, ti pedig két kézzel kapaszkodtok a földbe, és úgy kiáltjátok, Uram, ments meg! Én, aki az Úr előtt porszem, de ti előttetek az ő apostola és helytartója vagyok, a Krisztus nevében mondom nektek, nem a halál vár rátok, hanem az élet. Nem kínszenvedés, hanem határtalan gyönyör. Nem könnyek és sóhajok, hanem énekek éneklése. Nem rabság, hanem királyi uralom. Én, az Isten apostola, mondom neked, te özvegy, fiad nem hal meg, hanem dicsőségben megszületik az örök életre, és te egyesülsz vele. A fiad nem halt meg, hanem megszületett az örök életre, és ott van az Isten országában, és újra találkozhatsz vele. Neked pedig, te atya, kinek ártatlan leánykáit a hóhérok megszeplősítették, ígérem, hogy megtalálod őket, a Hebron liliomainál is fehérebbek lesznek. Nektek pedig, ti anyák, akiket árváitoktól ragadnak el, nektek, akik atyáitokat veszítitek el, nektek, akik panaszkodtok, akik szeretteitek halálát fogjátok nézni, nektek ki, ti gondterhelt, szerencsétlen, reszkető emberek, s nektek, akiknek a Krisztus nevében meg kell halnotok, azt mondom, hogy mint egy álomból ébredtek fel a boldog virrasztásra, s mint egy éjszakából az Úr hajnalára. A Krisztus nevében hújjon le a hályog a szemetekről, s gyújjon lángra szívetek. Hát még oldalakon keresztül tart Péter apostolnak a vigasztalása. Nem az író találta ki ezeket a szavakat. Ezek a mondatok mind benne vannak a Bibliában. Ezek a vigasztaló mondatok, ezek a vigasztaló sorok ott vannak a Bibliában, Isten igéjében. És a könyvírója ezt onnan vette. Mert ez lehet a mi vigasztalásunk. Az Isten igéje, amikor maga az Isten mondja, nem a halál vár rátok, hanem az élet. Az ő országa. Kedves testvérek, nem tud más megvigasztalni. Csak az örök élet ígérete. Elveszítünk embereket, ezt nem tudjuk megúszni. Először a nagyszüleinket, aztán a szüleinket, aztán a házastársunkat, hogyha ő megy el hamarébb. Van, aki már a gyermekét is el kell, hogy temesse. Barátaink, gimnáziumi osztálytársaim haltak már meg fiatalon. Van, aki balesetben, van, aki rákban. Meghalnak, akiket szeretünk. És nincs más vigasztalásunk, csak az örök élet ígérete. Az örök élet ígérete. Ha hiszel abban, hogy Isten van, akkor abban is hinned kell, hogy ő örök életet tud adni. Akkor abban is hinned kell, hogy az élet nem csak ez, a 70-80 esztendő, hanem van örökké valóság. Van örök élet. Létezik az Isten országa, ahol színről színre lehetünk vele, ahol színről színre láthatjuk őt. Ezt kell elfogadnunk. Amit a hitvallásban mondunk minden vasárnapi istentiszteleten. Úgy gondolkodom rajta néha, hogy csak úgy elmondjuk, mert már ott van bennünk az apostoli hitvallás, és akkor automatikusan elmondjuk, vagy elhisszük. Elménkkel, szívünkkel elhisszük, hogy hiszek a feltámadásban és az örök életben. Ha elhisszük, akkor tudunk részesülni Isten vigasztalásában. Mert Isten a vigasztalás Istene. De el kell hinnünk. És hogyha nem megy a hit, akkor könyörögnünk kell, hogy adja meg Isten ajándékba ezt a hitet. Adja meg Isten, hogy meglássuk Jézust a megváltót, hogy őt kövessük. Most, amikor elkezdődött a tanév, akkor az első iskolai héten mentem a harmadikosokhoz, szerda reggel 8-kor van a hittanyjuk, és ugye ilyenkor szétválnak a gyerek, A osztály, B osztály, mind a két osztályból hozzám jönnek az evangélikus hittanosok, aztán van a református hittan, katolikus hittan, és van az etika, és akkor ugye a gyerekek keresik, hogy hová kell menniük. Hát jöttek a nyáron nagy tartsára új gyerekek, úgyhogy volt a harmadikosok közül néhány gyermek, aki úgy nem tudta, hogy most akkor neki hová is kell menni, ki lesz az ő hitoktatója, melyik terembe kell menni. És az egyik kislány elkezdett keservesen sírni. És akkor mondom,